Servárinelli harmadik B. Kányádi Sándor a bánatos királylány kutya. Amikor még a nyári nap tüzesebb, s a kalandja árnyéka hűvösebb volt, amikor még sarlóval aratták a búzát, akkoriban nagy keletje volt még az olyan apró legénykinek is, amilyen én lehettem úgy 7-8 esztendős koromban. Igyekeztem is tőlem telhetően hasznossá tenni magamat. Összegyűjtögettem, karikába hordtam az aratók után egyre sűrűsödő kivéket. Volt még egy másik tisztem is a kivéhordás mellett, a vízhordás. Ha kiürült a mindig könnyező korondi korsó, vagy ha a gondos árnyékban tartás ellenére is megkotlósodott benne a víz, szó nélkül fülön fogtam, s már mentem is a várfele nevezetű hegy oldalából csoronkálvú csorgó felé. Hát annak a csorgónak a vizéhez fogható nem volt az egész határban, de talán még a környéken sem, és olyan szép szitakötőket sem láttam azóta sem, mint amilyenek a várfele csorgó fölött zirregtek. Egyszer, amikor éppen ebédhez hoztam a friss vizet, azt kérdi tőlem az egyik kezejárásról, szavajárásról egyaránt híres aratóasszony. Tudod-e, honnan hoztad a vizet? Hogy ne tudnám, Várfele csorgójából. Hát azt tudod-e, miért hívják azt a hegyet Várfelének? Biztos, mert valamikor vár lehetett rajta. A bizony, de micsoda vár? S hát azt tudod-e, kinek a vára volt? Ezt nem tudtam. Na hát, ha nem tudod, akkor én most megmondom neked, mosolygott rám a kedves asszony, miközben letelepedett egy kévére, s térde közé fogta a tálat, úgy kanalazta a finom mejlevest. Megmondom én, csak előbb végezzünk az ebéddel, mert amint mondani szokták, magyar ember, amikor eszik, nem beszél. Különben sem szeretném, ha az álmélkodástól szád mellé kanalaznád a levest. Ezen mindannyian jót nevettünk, de aztán igyekeztünk is, hogy minél hamarabb túl legyünk az evésen, mert nem csak én, de a felnőttek is kíváncsiak voltak, hogy ugyan bizony ki lehet az a vár, amelyik már csak egy hegy nevében él, de amelyik minden szántáskor barázdából kiforduló cserép és tégladarabokkal küldözgeti üzenetét egy messzi-messzi korból, talán éppen az óriások korából. Kanalaztuk hát szaporán, s a húst is csak éppen megforgattuk a szánkban. Tisztelettel s várakozva pislogtunk a titkot még mindig tartogató menyecske felé, aki végül is megtörülte a száját, s felém kacsintva azt mondta: Na, adj csak, nagy legény, egy csuporral a bánatos királylány könnyeiből. Miből? Ámultam el. A korsóból, nevette el magát az asszony, mert azt a csorgót tulajdonképpen a bánatos királylány kutyának hívták valamikor. Azt is elmondom, hogy miért, de előbb hadd árulom el, ki volt annak a hajdani várfeli várnak az ura. Kivéket vertünk fel, hogy az árnyékban nyugodtabban hallgathassuk a mesélő asszonyt. Azt a várat maga Csaba királyfi építette, itt a környéken letelepedő népe oltalmára. Ez volt az ő legkedvesebb vára, mert sok vára volt neki, de ez volt a legkedvesebb, ezért is hagyta tőlünk elmenőben az ő legkedvesebb leányára, mondván, míg a tűzhely hideg nem lesz, míg a folyó vissza nem foly, addig jó népem, itt székely. Aztán Csaba királyfi elment, amint tudjuk, itt hagyta az ő népét, s itt a leányát is, ebben a szemközti csodálatosan szép várban. Mindannyian arra felé néztünk, s már láttuk is magunk előtt a maga valóságában, amit a jó mesélő asszony szavaival elénk varázsolt. Három rend fala volt. Három, ámultunk el, három. A külső kőből, a középső téglából, a belső meg nem is tudom miből. Biztosan márványból, segítette ki valaki. Lehet, hogy éppen márványból, mert abból volt maga a palota is. Hófehér márványból. Cserepe meg jófajta baconi cserép volt, de tel is tere aranyhímekkel. Hát itt éldegélt a királylány, s várta haza az apját, de az csak nem jött. Olyan hírek is kerintek róla, hogy meghalt volna ott fönn a hadak útján. Leesett volna a lováról. A leánya nem hitte, de azért, hogy meg ne szólják, meggyászolta. A gyász szeltével szíjjel nézett a környéken, hogy egy magához illő férfi embert keressen. Talált is mindjárt itt a faluban egy igen jóra való embert. Jámborat, dolgosat, becsületest. Össze is házasodtak. Nem csaptak nagy lakodalmat, már az apa emlékére való tekintettel sem, csak éppen azt a mi falunkat hívták meg, akik amúgy is mindig bejáratosak voltak a várba. S hogy legyen a legényes háztól is valaki. Összeházasodtak, és boldogan éltek. Esztendő elteltével meg is gyarapodtak. Gyönyörűséges szép leánykája született az ifjú királyasszonynak. Nagy volt az öröm, de nagy lett a bánat is, mert még karunülő sem volt a kicsi király kisasszony, amikor az ifjú királyasszonynak elszakadt az élete fonala. Nagy volt a gyász, a bánat, míg a rétek is mind fekete virágot nyíltak azon a tavaszon, mert tavasszal történt a szomorú esemény. 7 esztendeig gyászolta az ura, s vele a környék népe, de aztán a gyász elteltével a szomszédos öregasszonyok mind bíztatni kezdték azt a jóra való embert, hogy nézzen más asszony után, mert az mégiscsak más, ha asszony van a háznál. Addig-addig mind mizseráltak, durozsoltak az öregasszonyok, addig mind ajángattak különnél külön feleségnek valókat, míg az a jóra való ember egyszer csak kötélnek állt, s elvett egy nem is tudom honnan való idegen fehér népet, aki esküvel fogadta, hogy anyja helyett anyja lesz az árvának. De milyen a mostoha? Az elején mézes mázos, még az édesebbnél is édesebbnek mutatja magát, aztán csak kibújik a szögazsákból. Ki is bújt nem sokára, mert az embert lacsacskán elmésztette az első felesége utáni bánat, s a szép kicsi király kisasszonyra meg szomorú napok virrattak. A cselédek cselédjénél is rosszabb lett a sora. Nem csoda, ha ilyen szomorú nótákat énekelt, amikor csak elrejtőzhetett gonosz mostohája elől. Édesanyám, édesanyám, a helyet, hogy engem szültél, miért nem inkább fát ültettél, vagy egy kutatást áll volna, aki szomjas, ivott volna. Lélegzett visszafolytva hallgattuk a mesét, s a szomorú éneket, amit az asszony olyan gyönyörűen énekelt, hogy még a felnőttek is megkönnyezték. De egyszer csak, folytatta halkan az asszony, egyszer csak meghallotta a mostoha a királylány énekét. Na hát én fát csinálok belőle, te semmire kellő, ragadta meg a hajánál fogva a király kisasszonyt, s kilódította a várból oda a csorgő fölé, ahol most az a bokor zöldel, s hát abban a pillanatban a király kisasszony szép fenyőfává változott. Boszorkány volt az a mostoha, vetette közbe valaki. Boszorkány, hát folytatta a mesélőasszony. De nem az ő akaratából változott fenyőfává a király kisasszony, hanem az édesanyja síron túl is tartó gondoskodása vette ki eképpen a gonosz mostoha kezéből, mert a mostoha változtatta volna fává a király kisasszonyt, akkor nem lett volna annak a fenyőnek olyan jótékony árnyéka, hogy aki alája telepedik, ha beteg meggyógyul, ha pedig öreg megfiatalodik. Hát olyan árnyéka volt, olyan annak, de egyszer aztán, amikor a mostoha is már kezdett ráncosodni, s alája telepedett, hogy fiatalodjék, villám hasított a fába, de csak az alatta ülő mostohát égette el, hogy még pora sem maradt. A fa alatt pedig megnyílt a föld, és össze is csukódott. Eképpen vette magához a szerető anya az ő egyetlen leányát. Akkor fakadt az a forrás. A bánatos királylány könnyeiből táplálkozik, mert akármilyen boldog is most szegényke, ott az édesanyja mellett örömében is állandóan a könnyeit hullatja. Úgy megszokta volt a sírást a nagy árvaságban, és hullatja mindaddig, míg vissza nem jön. Csaba királyfi vagy az ő követe, aki méltó vőlegénye lehetne a föld mélyébe menekített királylánynak, aki addig is ilyen formán gondoskodik szeretett népéről, hogy legalább friss ivóvízben ne lássunk hiányt ilyen nagy dolog időben.